Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
A népművészet és a divat kapcsolatát mutatja be a Folk Fashion Divat a Folklore című időszaki kiállítása a Budapesti Hagyományok Házában. Vince Máté helyettes államtitkár, amit egy 150 ruhát és kiegészítőt bemutató kiállításról elmondta, a tárlat azt vizsgálja, hogyan inspirálta a magyar népi kultúra formavilága és motivumkincse a divat tervezők munkáját a 20. század elejétől napjainkig. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója kiemelte, az intézményben néhány éve újra gondolták a múzeumi koncepciót. Míg korábban elsősorban magára a népművészetre fókuszáltak a tárlatok, addig az elmúlt időszakban már arra keresik a választ, hogy milyen társadalmi hatása volt a népművészetnek. Ennek az új elgondolásnak a hatására valósultak meg a többi között a szecesszió, az Art Deco és a népművészet, valamint az Erzsébet királyné és a folklór kapcsolatát bemutató kiállítások is. Az új tárlat pedig a népművészet és a divat viszonyát, kommunikációját dolgozza fel. A Hagyományok Háza összegzése szerint a Folk Fashion Divat a Folklore című kiállítás középpontjában az intézmény textil kollekciói, valamint több múzeum és magánszemély ruhái és az azokhoz hűződő személyes történetek állnak. A tárlat interaktív és történeti szemléletben mutatja be, hogyan alakította a népi formavilág a különböző korszakok divatját. A látogatók olyan ikonikus alkotásokat láthatnak, mint amilyen Regőci Krisztina jégtáncos matyó díszítésű kűr ruhája, a londoni olimpia kalotaszegi motivumokkal díszített formaruhái, vagy Sebestyén Márta magyaros fellépő ruhája, melyet II. Erzsébet angol királynő előtt viselt, de Zób Kati egyedi ruhakollekcióit és a kalocsai kötéllyel viselt megyszínű malév egyenruháját is megtekintheti a nagy közönség. A tárlat különlegessége az izraeli Holland Design Múzeumból érkező Lea Gottlieb fürdő ruhakollekció, amely most először látható Európában, és amelynek darabjait olyan szupermodellek viselték, mint Naomi Campbell és Claudia Schiffer. A kiállítás, amelynek kurátora Cingel Szilvia, október 30-áig látható a Hagyományok Házában, ahol több alkalommal tárlatvezetést is tartanak.
Fesztivál.
Kortárs tánc, színházi és performance előadások, valamint képzőművészeti, zenei és határátlépő kezdeményezések is várják az érdeklődőket március 5-e és 9-e között Budapesten a Trafo Next fesztiválján. Az idei fesztivál a Trafo mellett Budapest szerte városi köztereken és rendhagyó helyszíneken is várja majd a közönséget. A fesztiválon láthatóak lesznek olyan nemzetközi figyelmet felkeltő művészek munkái, mint például Szeri Viktor, aki Fatik című tánc előadásával végig turnézta Európát, és a Netfesten legfrissebb I Quod I Quit Ordinary Dancing című produkcióját mutatja be. Fellép a Budapesten, Bécsben és Stockholmban is dolgozó Farkas D. Gergő, akinek BB című munkáját beválogatták az Aerowaves 2025 évi programjába. Az előadás Magyarországon eddig még csak egy alkalommal, az Under 500 fesztiválon volt látható. A lábándíjas AHA kollektíva a legújabb kísérletével, a Sweet Settel lesz jelen a fesztiválon. A kortárs tánc új generációját képviseli Szász Zsófia táncos koreográfus, aki egy gondolatokat és mozdulatokat egymásba szövő, önkritikus és vicces táncos stand-upot mutat be, Lágy Magány címmel. A fesztivál nyitányának részeként a többszörös lábándíjas Molnár Csaba a generációváltást tematizálva mutatja be tánciskolájának végzőseit. A programban a Független Színház és a kísérleti performance képviseli a Hét Próbás Társulat. Fellép Illés Hajbó és Meiko Richard, valamint a Most Akkor alkotópáros, vagyis Kovács Luca és Juhász Maja is. A fesztivál vendége lesz Bodanovi Emília és a Független Színház Emberevők című előadása is, amely egy romák ellen elkövetett 18. századi vérvád történetét dolgozza fel. A projekt 833 kollektívas, helyspecifikus tárlattal készül a Dunaparton, ahol a kiállítást performatív tárlatvezetésekkel lehet majd látogatni. A március 8-ai nőnapot a feminista megközelítéssel dolgozó alkotók bemutatásával ünnepli majd a Next Fest.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Urbán árt hazánkban. Világ és Európa szerte számos művész tett szélesebb körben hírnévre Urbán árt alkotásaival, hazánkban azonban csupán a 2000-es években kezdett láthatóvá válni ez az önkifejezési forma, és akkor is elsősorban Budapesten. Az utóbbi években azonban a vidéki városokban is elkezdtek megjelenni a köztéri alkotások a művészek, önkormányzatok és kulturális szervezetek közös munkájának eredményeképpen. Kazincbarcika az elmúlt években szürke, ipari városból az ország egyik legszínesebb településévé vált, köszönhetően a Color City projektnek. A kezdeményezés célja az volt, hogy a szürke, ipari városrészeket élénk, művészi alkotásokkal töltsék meg, amelyek új életet visznek az utcákra. A Color City koncepció keretében már több mint 30 épület homlokzatára kerültek murálok, de számos új szobor és street art alkotás készült el. Az épületek hatalmas falfelületein megjelenő festmények nem csak a helyiek identitását erősítik, hanem turisták ezreit vonzák, akik kíváncsiak a város sajátos vizuális világára. Érdemes több napot szánni a látogatásra, hogy minden rejtett alkotást felfedezhessünk. Pécs városa hosszú ideje ismert művészeti életéről, de az elmúlt időben a zsolnai kulturális negyed különösen fontos helyszínévé vált az urbán art kedvelői számára. A Street Art Fesztivál keretén belül bemutatókkal, utcaművészeti kiállítássorozattal, szimpóziummal és workshopokkal találkozhatnak az érdeklődők. A Nemzetközi Urbán Art kiállítás a városi művészet nemzetközi megjelenéseit, különböző irányzatait igyekezett bemutatni, mindezt úgy, ahogy hazai közönség még nem találkozhatott az urbán árttal egy kiállítótér falai között. Magyarországon eddig még nem volt példa olyan léptékű urbán árt kiállítás sorozatra, amilyen a Street Art Fesztivál Pécsen, amelyet több sajtóorgánum is beválasztott a 2024-es év 10 legérdekesebb kiállítása közé. A kiállítás célja azzal, hogy bemutatta a street és urbán árt műfajait, azt a célt is kitűzte, hogy a kiállítás látogatók közreműködésével, szavazataik alapján kiválasszák azokat az alkotókat, akik a következő fesztiválon már egy-egy köztéri falon valósíthatják meg elképzeléseiket. Veszprém a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése kapcsán számos művészeti projektet valósított meg, köztük lenyűgöző urbán árt alkotásokat is. Az eseménysorozat részeként készült murálok és köztéri installációk friss, modern arculatot kölcsönöztek a városnak, és új turisztikai útvonalakat alakítottak ki. Ezek az alkotások nem csak vizuálisan izgalmasak, hanem sokszor elgondolkodtató üzeneteket is hordoznak. Csodáljuk meg a Haszkovó lakótelepen található, 8 emeletes panelház tűzfalán látható alkotást, vagy a Stadion utcában található, 4 emeletes épület falán látható színes falfestményt.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Életük során legendássá vált szerzők, akiket a múlt, a jelen és a jövő köt össze, és akiknek műveiben, mint a középkori legendákban felfedezhetjük részint az igaz történetek valóságát, részint pedig a fantázia, az alkotói fikció meseszerű csodáját és gyógyító erejét. Igazán szép mondat ez egy különleges könyv ajánlásához és íróinak bemutatásához. Az Elte legendák egy olyan antológia, amelyben ismert alkotók műveit látjuk, olyanokét, akiknek könyveit, verseit, történeteit mind olvastuk, mégis itt ebben a kötetben tudtak újat mutatni magukból. Az Ötvös Kiadó első szépirodalmi kötete ez, 14 szerző írásából, novellájából, verseiből áll ez a gyűjtemény, amely így együtt sajátos egységet mutat. A könyv szerkesztője Kis Róbert Rihárd, vele beszélgetünk a könyv alapötletéről, és arról, hogy miért érezheti azt az ember olvasás közben, mintha ajándékot bontogatna, ami nem csak az adott pillanatban okoz örömet, de magával is viszi az ember.
Ezt a kötetet az köti össze, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemen töltöttek el a múltban nagyon komoly időszakot a szerzők, és hát az életkoruknál fogva ugyan nem mondhatjuk azt, hogy legendás generáció, akik szerepelnek benne, mert hogy 48 éves a legfiatalabb szerző, a legidősebb pedig 63 éves, de mégis olyan ismert írókról van szó, költőkről van szó, vagy éppenséggel meseírókról, tudományos kutatókról, akiknek az életpályájuk érdekes, érdekli a nagy közönséget, és hát az írásaik is olyanok, hogy azt kell mondanom, hogy azért van egy komoly tábora. Olyan személyekről van szó, akik soha nem szerepeltek volna egy kötetben, hogyha nincsen az az összekötő kapocs, amit úgy hívnak, hogy ELTE. Ez mindenképpen óriási érték, és az is érdekes, hogy ki mit írt ebbe az antológiába.
Fontos arról beszélnünk, hogy hogyan szólt a felkérés. Kérlek, adj egy részt az éppen készülő művedből, kérlek, adj egy emléket, szóval, hogy mi volt a koncepció?
Ami érdekes volt mindenképpen, hogy nem volt olyan szerző, aki nemet mondott volna. Hiszen ez egy olyan klub, aminek azért dicsőség a tagjának lenni. Nekem az volt az elképzelésem, hogy nem kötöm meg a kezüket. Tehát senkinek nem mondtam azt, hogy már pedig neked az egyetemről kell írni. Nem mondtam azt, hogy már pedig neked arról kell írni, hogy milyen volt az ELTE-hez fűződő viszonyod, hiszen akkor az olvasó egy viszonylag steril dolgot kapna, nem mindenki bármiről, amit nagyon szeret, amit közel áll hozzá, ami egy kicsit más, vagy akár azonos, mint amit eddig lehetett az asztalra, arról írhatott. És ettől lesz az egész kötet szerintem nagyon-nagyon jó, hogy van, aki verset írt arról, hogy milyen tanárai voltak neki, és tényleg ez valamilyen csoda, mondjuk Laszkvi János például, aki a kedves tanárairól írt Kenyeres Zoltánnak, Bárdosi Vilmosnak és Ferenczi Lászlónak állít verses emléket, az utóbbinak a szellemi nagyságát így idézve meg például, hogy a tudomány életté változott, ahogy beszéltél róla, úgy tűnt, nincs is nagyobb buli, mint tudósnak lenni. De vannak olyanok, akik pedig azt mondták, hogy eddig mondjuk verseket írtam, most akkor hozok egy novellát, mert nézzük meg, hogy van másik oldalam, eddig senki nem kérte, hogy a másik oldalamat is mutassuk be, és akkor arról írt. De ebből a szempontból azt kell mondanom, hogy tényleg ez az antológia olyan, hogy ott kell, hogy legyen a könyvespolcán azoknak, akik szeretik az irodalmat.
Az a jó, hogy nem csak Lackfi, hanem Kemény István és Vörös István költők is a régi emlékeket idézték.
Kemény Istvánnal szintén gyakran találkoztunk a büfébe, hát emlékszem, még a Dunaparton volt az épület, ő és ugye Magyarország Babérkoszorúja díjas író lett, költő, a Digitális Irodalmi Akadémiának a tagja, és hát ő is felidézte, ahogy mondod, a boldog egyetemi éveket. Egyébként érdekes, hogy nálunk fejezte be a bölcsészkaron, és a jogi karon kezdte. Én meg egyébként a bölcsészkaron kezdtem, és én az ELTE jogot is elvégeztem utána, ami azért a legkeményebb jogi kar volt akkor, és szerintem most is az, és a bölcsészkar is azért valahogy a kettő is össze tud férni. Tehát Kemény István is olyan, aki folyamatosan mindig ott volt az ELTE bűvöletében. Vörös István pedig ugye író, költő, drámaíró és egyetemi oktató is egyébként, és ő is mondta, hogy hát majd egyre híresebbek lettünk, ugye egyfajta arcpoetikaként is írta a munkáját, amit ebbe a kötetbe tett, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan teljesítmény, egy olyan közös teljesítmény, aminek a szerzők és az olvasók egyaránt örülhetnek. Tehát azért a kötetben van még jó pár híres neves szerző, Berg Judit például, ugye József Attila díjas író, aki azt vallja, hogy a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt szükségük van a mesére, mert hogy a mesétől teljesebbé válik az életed, és boldogabb a világ. Vagy itt van mondjuk Boldizsár Ildikó, aki szintén József Attila díjas, de ő néprajzkutató is, és ő azt mondja, hogy mindenhol megállja a helyét, például a mese, mert hogy a szenvedésben és a személyiségfejlődésben egyaránt ott van. És hát ott van Bosnyák Viktória, aki szintén ugye gyerekíróként is ismert, de mást is tud, nagyon sok minden mást. Fábián Janka pedig a romantikus és a történelmi szálakat vegyíti, és egy-egy korszak eseményeit úgy tudja bemutatni, hogy az olvasói szinte részese lehet a cselekményeknek. De hát ha már itt belekezdtem, ugye a felsorolásban Karafiát Orsolya például nagyon sokszor szerepelt a médiában, és olyan élményekről ír, amit ugye tapasztalt, és aztán átformál egyfajta metamorfózis az ő munkája. De Kis Judit például, Kis Judit Ágnes, szintén József Attila díjas költő, író, és különböző korú és sorsú nők a tanárregényeinek általában a főhősei. Hát érdekes megnézni, hogy vajon most ebből mi jött át ebben az antológiában.
Azt még nem említetted, hogy mindenkitől kértél egy bemutatkozást. Tehát a fejezetek, az adott szerzőhöz tartozó fejezet, az úgy kezdődik, hogy leírja, hogy ő kicsoda, mi van mögötte, milyen út van mögötte, és ezt röviden, tömören teszik, és a Tóth Krisztály például kifejezetten izgalmas, tehát maga is kis műalkotás, ahogyan megírja. És hát ez a Mama Szent Papa című írása is nagyon érdekes korrajz, nem?
Mindenképpen, persze, de hát neki van egy olyan jó mondata, hogy a felnőtt világ nehezen viseli az írókat. És hát azt gondolom, hogy persze ebben van igazság, pedig mindenki író egy picit. Saját dolgainak az írója, más nem, tehát ilyen értelemben azért áttételesen mindannyian azok vagyunk, és hát van, aki ezt jobban, és van, aki kevésbé jól csinálja, de valóban az ő hitvallása, az, amit ő letesz az asztalra, az mindenkinek érdekes, és hát sokan azt mondják, hogy hát ő gyermekkönyvet írt, és onnan ismert, hát ő műfordító egyben, és sok minden más csinál. Tehát az ő életműve ez rendkívül kiterjedt, és szerintem Tóth Kriszta egy, tényleg azt mondtuk a kötetnél, hogy Elte legendák, hát ő már valóban egy legenda szinte.
Micsoda regényeket köszönhetünk.
Így van, olyan regényeket köszönhetünk, hogy élvezett minden sorát olvasni. És hát ugye még bőven van a kötetben olyan név, akikről érdemes beszélgetnünk, hát Radványi Péter például, ugye író, költő, szerkesztő, aki szonetkoszorújának költője, így válaszol az angyalnak, hogy hunyd le szemed, és bent a szívedben nyisd ki csak újra, látni fogod majd azt, amit én is álmodom olykor. Én vagyok az, ki szeret, és én vagyok, lásd a bocsánat. Tehát gyönyörű, gyönyörű tényleg, amiket írt, azt gondolom, hogy érdemes mindenképpen elolvasni, és hát Rázi Zsuzsiról se feledkezzünk meg, ővele meg a rádióban dolgoztam együtt. Zsuzsival is nemrég találkoztam egyébként pont egy kávézóban, nagyon jót beszélgettünk, hát neki ugye a Teréz anyu volt az, ami a hatalmas áttörést hozta, de a rádiós interjúiban, a rádiós riportjaiban is már kiderült azért, hogy ő nagyon-nagyon otthon van a műfajban, ő mélyre tud ásni, de tud azért lazán is írni, és hát ő valóban a közösségek erejében hisz, és sok minden ebből meg is jelenik a munkájában. De Vasvirág például novellát ír, a novella hősét meglopták, és akkor ő az áruházi tolvajnak üzen, és akkor ez nagyon érdekes, mert ebben is benne van az adott kor is, hogy akkor is már előfordultak ilyenek, meg most is előfordulnak ilyenek, tehát a szerelem, a pénz, minden együtt van Virág munkájában. Őt is régóta ismerem egyébként, hát ő ugye újságíró kolléga szintén, meg hát lényegében nyilván azok vannak a kötetben, akik egy szubjektív szempont alapján kiválasztottak, mert hogy én jóba vagyok, vagy kedvelem őket, és majd lehet csinálni egy kettes kötetet. Nyilván van nagyon sok nagy név, aki még kimaradt a kötetből.
Kis Róbert Richárddal beszélgettünk az Elte legendák című antológiáról, amelyben 14 szerző, ismert írók, költők és kutató szövegét, versét, novelláját találjuk. A könyv az Ötvös Kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.